Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
Tisztelettel köszöntöm a Rádió Bécs hallgatóit. Engem Gerő Péternek hívnak, ez pedig a Szia, tanár úr című műsor, amely páratlan heteken szerdán 15 órától hallható a rádióban. A Szia, tanár úr műsora arról szól, hogy megismerjünk, megértsünk valamit, amiről hol sajnos, hol szerencsére a legtöbbünknek nincsenek személyes tapasztalatai. A mai műsor alcíme Krízishelyzetek őrangyalai, a szociális munkások. Beszélgető társaim dr. Varga István PhD fokozatú egyetemi adjunktus és végzős szociális munkaszakos tanítványai Dobos Zoltán, Mercel Ildikó, Pécsiné Domján Anikó, Szűcs Mónika, Tatárné Tóth Gabriella és Timli Klaudia, továbbá Vályi Gábor pszichológus. Hogy jut eszébe valakinek, hogy szociális munkával foglalkozzon egy olyan társadalomban, amelyik ezt szemmel láthatóan kevésbé becsüli, és közben pedig a szociális munkában nem igen vannak látványos eredmények?
Én a kislányommal voltam gyesen, és először gondozónőként dolgoztam 10 évig, és azért választottam a gondozónői szakmát, mert tudtam, hogy ez a szakma most akkor olyan volt, hogy el lehetett benne helyezkedni viszonylag gyerekcentrikus munkaidőben. És elhelyezkedtem, és hát benne ragadtam, és 10 évig biztos megélhetést nyújtott a számunkra, nem nagy lábon éltünk, de megélhetést nyújtott. És hát a sors meg úgy hozta, hogy a volt szolgálatvezetőnk elment, és én, mivel nem volt új jelentkezés a szakmára, ezért megpróbáltam így megpályázni ezt a szakmát, és most már a 4. évet csinálom, tehát igazándiból benne maradtam, benne ragadtam. Hát igazándiból én nem vagyok annyira anyagias, sokan máshogy gondolnak az anyagi dolgokról, és azért adják el a pályát. Én úgy látom, hogy nyilván ez az egyik legrosszabbul fizetett szakma, de azért meg lehet belőle élni viszonylag szerényen. És én így benne maradtam, most már szerintem, hát lehet, hogy mindig azt mondják a barátaim, hogy innen fogok nyugdíjba menni, előfordulhat, de ez nem biztos azért, de előfordulhat. Tehát én így benne ragadtam. Így vitt a sors, becsöppentem egy folyóba, és így vitt magával, és hagytam magam úszni az ára, lehet azt mondani.
Értem, de úgy tudom, hogy vannak a társaságban olyanok is, akik ezen a szakterületen dolgoztak, csak most egy többlet végzettséget szeretnének.
Igen, én is ebbe a csoportba tartozok szerintem. Igazából ez nekem teljesen véletlenül jött, én soha nem gondolkodtam, hogy szociális szférába akarok dolgozni. Előtte én egészségügyi szférában dolgoztam, közvetlen kontakt volt ott is az emberekkel, valamilyen segítés volt, de ugye hát azért ez egy látványos, kézzelfogható valami volt, itt valóban ez nincs meg, de nem tudom, így menet közben jött nekem is ez a dolog, hogy megláttam ezt az oldalát, azt az oldalát, és úgy megtetszett, meg főleg most ez, amiben dolgozok, ez a család és gyermek jólét, ez ilyen kicsit ilyen, én mindig azt szoktam mondani, ilyen kommandó. Tehát amikor így kimegyünk családokhoz, ugye egy színes változatos, tehát mindig történik valami jó a számunkra, meg nekik is általában negatív történések vannak, mert ugye azért megyünk ki a családokhoz, mert valami probléma adódott. De ez egy, nem tudom, tehát nem unatkozunk így a napi szinten, tehát mindig van valami történés. Mondjuk én másik szociális szféra, vagy a szociális munka másik része nem tudnám elképzelni, tehát én mondjuk hajléktalanokkal, vagy deviáns viselkedési formákkal, vagy tehát mondjuk drogosokkal, alkoholisták, nem, nekem ez nem menne, az biztos. Én ebbe az egybe tudom elképzelni.
Azt mondod, hogy amikor valami hír jön, az általában negatív hír, hát ez vele jár, a mentőt se akkor hívják, amikor el akarják mondani, hogy hely, de jól vagyok, hanem amikor valami baj van, és tulajdonképpen látok némi hasonlóságot, hogy abban a pillanatban valamit intézkedni kell, mert lehet, hogy az a baj hosszú idő alatt alakult ki, de most akkora, hogy azonnal lépni kell valamit. Család, jólétről beszél, gyermek jólétről?
Családsegítés és gyermek jólét.
Itt éppen, hogy nem a jólétről van szó.
Hát igazából szerintem ez azt fejezi ki, ez a fogalom, hogy mit kéne nekünk elérni ezzel a szociális segítéssel, hogy a családsegítésben bent is van a gyermek jólét, meg az, hogy azok úgy nőjenek föl, mint lelki, mint fizikális körülményeik olyanok legyenek, hogy kifejezze ezt a fogalmat, hogy jólét.
Mit tud tenni egy ilyen családsegítő és gyermekjóléti szolgálat végül is? Van egy család, annak az életkörülményeit, felfogását, viselkedését nem tudjuk átkapcsolni másmilyenre.
Nem, de esetleg fel lehet vázolni számukra különböző lehetőségeket, célokat kitűzni, hogy szeretnének-e változtatni, mint szeretnének változtatni, és milyen lépéseket lehet az irányban megtenni, hogy ezek a változások bekövetkezzenek. Tehát lehetőségeket lehet felmutatni inkább számukra.
Lehetőségeket felmutatni, célokat kitűzni, kitűzi ki a célokat?
Hát ravasz kérdés, igen. Tehát az ideális az lenne, hogyha maga a család tűzne ki a célokat. Tehát azt elérni, hogy ő tudja megfogalmazni, hogy mit szeretne elérni, mint szeretne változtatni. Mert ha mi adjuk a szájába, abból változásra nem.
Ügyesen tértél ki a válasz elől, hogy az lenne az ideális. Mi az, ami történik?
Már a családon belül.
Az lenne az ideális, ha ő tűzné ki a célokat. Valójában történik-e új célkitűzés, és ha igen, akkor azt ő tűzze ki, vagy mi történik?
Hát ugye ez magát a családsegítés folyamatát jelenti. Hogy eljutni odáig, hogy legyen egyáltalán célja, és tovább tudjon lépni mondjuk abból a krízis helyzetből, amiben van, vagy abban a taposomalomban, amiből nem tud. Ugye a mókuskerék, amit szoktunk mondani, hogy igen, mindig igen. Ugyanonnan indul, és ugyanoda tér vissza. Tehát ott kell valamilyen irányú lökés, vagy beavatkozás, hogy ő más irányba induljon. Hát ez maga az egész folyamat, a családsegítés folyamata.
Lökés vagy beavatkozás, ez olyan, mintha kívülről jönne.
Igen.
Legyen saját célja, ez meg belülről jön.
Igen.
Hol, hogyan találkozik a kettő?
Hát ha nagyon szakmai akarnék lenni, akkor Magyarországon is ez a pszichoszociális megközelítés van elterjedve, tehát hogy egyszerre kell a pszichéjével, a lelkével a kliensnek dolgozni, illetve egyszerre kell a társadalmi környezettel, a társadalmi kapcsolatrendszerrel dolgozni. Aztán van, ahol egy picit az előzőből van több, van, ahol az utóbbiből van több, és akkor ebből áll össze az a folyamat, amit a Egyesség Gábor úgy fogalmazott meg, hogy amikor a szociális munkás találkozik a klienssel, akkor tulajdonképpen ez egy ilyen varázsláshoz hasonlatos tevékenység.
Hát ezzel nagyon alaposan megmagyaráztad. És ezt nem is lehet tovább ragozni, úgyhogy kis szünet után folytatjuk a beszélgetést. Introducing Grand Piano. Krízis helyzetek őrangyalai, a szociális munkások. Erről folyik a beszélgetés a Szia Tanár úr mai adásában. Dr. Varga István PhD fokozatú adjunktussal beszélgetek, és végző szociális munkaszakos tanítványaival, Dobos Zoltánnal, Mercel Ildikóval, Pécsiné Domján Anikóval, Szűcs Mónikával, Tatárné Tóth Gabriellával és Timli Klaudiával. Én nem vagyok szakmabéli. Bevallom, hogy amikor azt mondtad, hogy a környezettel kell foglalkozni, akkor én nem értettem, hogy ez pontosan mit jelent. A lakókörnyezetet?
Az egészet. Anikó.
Szerintem az Anikó ezt elmondja most nekünk.
Köszönöm, megpróbálom. Tehát, hogyha a környezetről beszélünk, akkor lakókörnyezetet is ebben beleértünk, de a rokonokat, a szomszédokat, az utcát, és még a települést is. Ugyanis ezek az emberek veszik körbe a klienst, és ők azok, akik ugyanúgy tudnak esetleg segítséget nyújtani, mint egy szociális munkás. Hogyha a szomszédod vagy a rokont tudjuk egy picit mozgósítani az ügy érdekében, akkor lehet, hogy ő jobb hatást ér el a kliensnél, mint a szociális munkás. De a szociális munkás indította el a folyamatot. Tehát itt nagyon-nagyon sokrétű feladat van, és hogyha találkozunk egy klienssel, fel kell mérnünk minden lehetőséget arra, hogy segítséget nyújtsunk neki. Az, hogy milyen módon tudjuk ezt neki nyújtani, ez nagyon sokrétű. Rengeteg módon, úton, módon érhetünk el oda, hogy segítséget nyújtsunk.
Az, hogy a közvetlen környezete nagyobb hatással van rá, mint egy félig idegen szociális munkás, ez teljesen nyilvánvaló. Viszont én itt egy apró ellentmondást látok, megint csak azért, mert nem vagyok szakmabéli. Ő a közvetlen környezetében, a referencia csoportjában, akikhez hasonlítja magát, azok között lett olyan, amilyen. Azok között alakult ki az a krízishelyzet, amelyik miatt be kell avatkozni. Hogy történik meg, és akkor most én mondom István szavát, hogy történik meg az a varázslat, hogy ugyanaz a környezet egyszer csak hopp elkezdjen pozitívan hatni rá.
Az a helyzet, hogy a szociális munkás a személyiségével dolgozik, és hogyha megtalálja a kliens környezetében azt a szemét, aki ki tudja egy kicsit ugrasztani a klienst abból a pangó állapotból, amiben ő éppen van, akkor ezzel segít a szociális munkás. Tehát lehet, hogy közvetlenül a kliensnek tudunk segítséget nyújtani, de ez a legritkább esetben fordul elő. Van, amikor a szociális munkás is tud úgy hatni közvetlenül a kliensre, ha nem tud, akkor segítséget kér a környezetből, megpróbál. Tehát, hogy minden szálat meg kell ragadni, megkeresni, amivel segíteni lehet.
Ez sokkal összetettebb, mint amire az ember gondolna. Én azt hiszem, hogyha 100 embert megkérdeznénk, illetve nem is kell, hogy azt mondjam, hogy azt hiszem. Együtt láttunk egy körülbelül 3 perces filmet, majd föl is teszem ennek a linkjét a műsor meghirdetésekor, hogy akinek van kedve, nézze meg, amelyben sokkal több félreértés volt, mint ahány konkrét ismeret a szociális munkával kapcsolatban. A legtöbben azt hitték, hogy a szociális munkás és a közmunkás az ugyanaz, pedig a szociális munka, ahogy mi tudjuk, a legfontosabb segítő foglalkozások egyike, olyan szintű, mint a pszichológus vagy a pszichiáter.
Tehát az elnevezése okozza szerintem egyértelműen a szociális munka, a szociális segély, és az emberek ez miatt egyből arra asszociálnak, hogy a kettő dolog összefügg.
Hát meg szerintem az is, hogy például egy általános iskolában, vagy egy középiskolában, ami nem szakosodik erre a szakmára, ott nem nagyon hallanak ezekről a dolgokról, csak az érintettek, akiknek kapcsolatuk van ezzel, azok meg nem biztos, hogy nyilvánosságra hozzák azt, hogy ők kapcsolatban állnak egy szociális munkás személlyel, mert szégyellik, stb. Mivel, hogy nyilván azért keresik föl, vagy ha elér a családig a szociális munkás, mert probléma van, és azt átlát az emberek nem teregetik ki.
Nem csinál reklámot annak, hogy ő segítségre szorult. Igen, olyan kultúrában élünk, ahol szinte ciki segítséget kérni és elfogadni. Noha mi sem természetesebb bennél.
De azért ez picit bonyolultabb bennél, mert ugyanakkor meg azt is szokták mondani, hogy a magyar az egy ilyen panaszkodós nemzet. Hogy állandóan panaszkodunk, állandóan fárasztjuk az ismerőseinket, hogy nekünk rosszabb, mint nekik, de ugyanakkor segítséget meg mégsem.
De ugyanakkor, ha bárki segítséget ajánl, akkor azt vissza szokták utasítani, mert mindenki egy Rambó, aki megvívja a maga harcát, és hogy képzelik, hogy ezt ő nem tudja? Hát úgy képzelik, hogy mindannyiunkkal előfordul, hogy vagyunk olyan helyzetben, hogy mondjam, aki benn van az erdőben, az a fát látja. Az egész erdő alakját csak az látja, aki kívül van. Hát időnként fordulni kell ilyenhez is. Egyáltalán nincs ebben semmi. Semmi kellemetlen. Csináltam coachal is beszélgetést. És ő is azt mondja, hogy az emberek mintha kínosnak éreznék, hogy egy coachhoz fordulnak. Valójában pedig csak arról van szó, hogy egy fokkal jobb, mint magamban beszélni. Tehát van valaki, akitől valami visszatükröződik. Ha egyéb se történik, már ez is segít.
De mindennel kapcsolatban ezt csináljuk, nem? Amikor valaki elkezd leszokni a dohányzásról, azzal kapcsolatban is titkolózunk, nem mondjuk el. Valaki elkezd fitness edzőhöz járni, szintén ugyanez van, hogy nem merjük elmondani, hogy változtatni szeretnénk, pedig a jobb dolgok érdekében szeretnénk változtatni.
Nem gondolom ezt így szerintem. Ezek pont, amiket mondta, ezek nem egy olyan dolog, amit szégyellni kéne, ez inkább egy
eredmény.
Tehát az, hogy valaki azt szégyelli, hogy hátrányos helyzetű vagy szegény, az megint egy másik történet, mert sajnos én azt tapasztalom, és előtte is, hogy a fogyatékosokkal kapcsolatban azt tapasztaltam, hogy az emberek így nem akarnak erről tudni. Tehát aki ebbe dolgozik, az látja ezt az egész történetet, aki kívülálló, az tudja, hogy van ilyen, és az ő bérének az x százaléka ilyen dolgokra van fordítva, de úgy nem akar róla tudni. Jó, ezek ott vannak, mint a szociális munkás foglalkozik velük, de én nem akarok erről tudni. Tehát igazából én azt látom, hogy ez a hátrányos helyzet, ez már ilyen... Ja, átment ilyen devianciába, tehát már úgy kezelik az emberek, mint egy betegséget, vagy nem tudom, tehát nem akarják ezt így.
Mint egy betegséget, amelynek a beteg az oka?
Hát igen, mert azért általában az emberek úgy azonosítják, hogy a többségük azért a saját gondjának az okozója. Tehát nem feltétlenül a társadalom, vagy a külső környezet, vagy akárki tehet erről, hanem... Tehát megint a családsegítés, gyermekjólét, ugye ez halmozódik ez a probléma, tehát a ugye generációkon keresztül az a divat, hogy nem járunk iskolába, vagy amikor elérjük a tankötelezettségi kornak a korhatárát 16 év, akkor ott hagyjuk, és akkor jönnek az egyéb felelőtlen gondolatok, hogy gyermekvállalás, és nem foglalkoznak vele, hogy hogy lesz a jövő, miképpen fog ez működni, tehát valamilyen szinten a saját, és hiába, nem tudom a Gabinak, hogy milyen lesz a vélemény ezzel kapcsolatban, hogy hiába megyünk oda külső segítőként, és ismernek bennünket, mert ott dolgozunk már évek óta, tehát a környezet ismer, és mégse fogadják ezt el, amikor az iskolás gyerekkel jövünk beszélgetni, hogy figyelj, tanulnod kéne, mert csak így tudsz ebből a környezetből kitörni, ez az egy lehetőséged van.
Dr. Varga István PhD fokozatú egyetemi adjunktussal beszélgetek, és végző szociális munkaszakos tanítványaival, Dobos Zoltánnal, Mercel Ildikóval, Pécsiné Domján Anikóval, Szűcs Mónikával, Tatárné Tóth Gabriellával és Timli Klaudiával. A Szia Tanár úr műsora mai beszélgetésének alcíme: Krízis helyzetek őrangyalai, a szociális munkások.
A szocializációs hatások sokkal erősebbek, mint hogy egy egyszerű mondattal meg lehessen győzni bárkit is, hogy igenis tanulni kell. Ehhez szükséges egy akarat. Annak a fiatalnak mondjuk az akarata, hogy ne hagyja abba az iskolát, de ha otthon meg az ellenkezőjét hallja, és igenis ebben ölt föl, és ezt látta folyamatosan akár a nagyobb testvéreknél, vagy ezek a családi hagyományok így élnek, hogy abba kell hagyni 16 évesen az iskolát, ebből kimozdítani iszonyatosan nehéz. Tehát ha önben nincs akarat, akkor egy akaratot megadni,
Tehát ez nagyon nehéz. De hát erre vagyunk mi, hogy ezzel próbáljunk és küzdjünk, hogy igenis megpróbáljuk meggyőzni. De ez nem megy egyik napról másikra.
Hát
ez
nem
egy hosszú folyamat.
Nem is 100%-os a siker ráta, azért maradjunk.
Hát ez így van.
Igen, tehát ez egy rettenetesen hosszú folyamat, rettenetesen sok buktató van benne, és hát a siker pedig, hogy mi a siker?
Igen.
Hát, hogy 5 év alatt érek el egy pici eredményt, az is siker. Holott 5 kemény éven van benne, sok-sok kudarccal és buktatóval.
Egyik vendégem egy mentőtechnikus volt, aki vezeti a mentőautót és segítkezik, amikor kell. Neki is föltettem azt a kínos kérdést, hogy mi van akkor, ha azt kell ellátni, aki a balesetet okozta. De azt hiszem, hogy itt nem erről van szó, tehát nem arról, hogy valaki szándékosan kárt okoz, hanem tudatlanságból, felelőtlenségből, átgondatlanságból, vagy azért, mert ezt a mintát látja maga előtt. Mondhatom azt, hogy mintha ezt várná el a környezete?
Igen, van, igen, pontosan ez pontosan nem. Ez
a rádióhallgatóknak mondom, hogy többen bólogatnak most a beszélgetés részvevői között.
Igen, és ez egy olyan probléma, amit csak generációkon keresztül, tehát több évtizeden keresztül lehet megoldani, mert ha a gyerek abba szocializálódik, hogy 12 évesen elmegyek majd dolgozni, vagy férjhez megyek, és lesz gyerekem, akkor nem várhatjuk az ő gyerekétől sem, ha ezt a mintát látja. Tehát nem várhatunk mást. De hogyha már esetleg sikerül egy gyereknél elérni azt, hogy tovább tanul, esetleg középiskolába is egy jó szakmát szerez, utána már ugye van jövedelme, meg tud miből élni, és úgymond normál családi életet tud kialakítani, akkor az ő gyerekétől már jó eséllyel várhatjuk, hogy nem fog 12 évesen szülni, és tanul, és úgymond normál család lesz belőle. De ehhez nagyon sok idő, nagyon sok energia, és nagyon sok türelem, idő, pénz, befektetés kell. Ez nagyon hosszú távú folyamat.
Nagyon kevés az az illető, akit ebből a körből, az ördögi körből ki lehet húzni. Tehát nagyon minimális a százalékuk.
Megint egy laikus kérdést hadd tegyek föl. Tegyük föl, hogy valaki ebből kiemelkedik. Tovább tanul, családot alapít, úgy helyezkedik el, hogy tényleg önállósul, tehát nem attól függ az élete, hogy abban a hónapban kap-e közmunkát, vagy nem, hanem megtanult egy olyan szakmát, amelyikre szükség van, és ő tudja, hogy ezt megtanulta. Hogyan fogadja az a környezete, amelyikből ő elindult?
Hát lehet, hogy muszáj lesz neki kiszakadni abból a közegből, de ha nem, akkor ez egy nagyon jó kérdés szerintem. Ez teljesen változó. Én több filmet láttam már ilyen emberekről, akik kiszakadtak, megpróbáltak kiszakadni, nem sikerült, utána újra megpróbálkoztak és elköltöztek. Tehát ez szerintem jó példát mindenképpen mutat vele. Aztán az, hogy abból mit szűr le az a közeg, az megint másik kérdés. Hogy reagálnak rá, az meg megint egy másik kérdés, mert ez nem biztos, hogy pozitív van nyilván. És olyankor szokott lenni az, hogy elköltöznek, inkább elmennek, elhagyják azt a közeget. Akárhogy is fáj nekik, mert mondjuk családcentrikusak mégis elmennek.
Bocsánat.
Nekem van azért jó tapasztalatom. Pécsen a Gandhi gimnáziumban végeznek a gyerekek. Onnét, ha tudnak menni tovább tanulni, főiskolára, vagy ha nem, egy szakmát tanulnak, és van a család a környezetemben, nem egy, aki büszke arra, hogy a gyereke ott végzett, és támogatja a gyerekét, hogy igenis nem szabad ott hagyni az iskolát, be kell fejeznie. Van, ahol visszahúzó erő a család, van, ahol meg támogató erő. Tehát itt minden család, minden eset teljesen más. Ilyen egységes formulát nem lehet adni.
Csuda jó példa a Gandhi gimnázium, és nagyon örülök ennek a hozzászólásnak, mert nem cikiződni akarok, de te azt mondtad, hogy ilyen-olyan filmeket láttál, hát filmeket én is láttam, de most azért jöttem el közétek, mert ti három dimenzióban is látjátok ugyanazt, amit én csak a filmem. Tehát nagyon jó példa a Gandhi gimnázium, Hadd kérdezzem meg, hogy milyen összetételű az a kör, amellyel foglalkoztok. Én az eddigi beszélgetésből úgy vettem ki, hogy teljesen vegyes, előélet, származás és minden szempontból. Tehát krízis helyzetben lévő emberek.
Mindenféle.
Az igazság, hogy a csapatnak a legtöbb része, tehát ott az a rész, ott ők családsegítősök gyermekekkel. Én például, én vagyok itt az egyedüli kakukk tojás, akinek szenvedély beteg emberekkel, illetve idősekkel is foglalkoztam. Uh-huh. Illetve van egy autista fiam. Tehát mindegyikünknek más és más a krízis helyzet, és más a... amit átlátnak. Én például az ő munkájukban nem látok át, én például csak a szenvedélybetegekről tudok beszélni, illetve az idősekről, az idős gondozásról, illetve az egészségügyi szociális munkából, hogy milyen krízis helyzetek vannak, de ahogy így a többieket hallgatom, körülbelül ugyanaz a helyzetünk. Tehát mindenhol, a Zoltán mondta, hogy tehát ők generálják, hogy ilyen krízis helyzetben vannak. Nálunk azért nem mindig. Tehát nálunk azért a szenvedélybetegeknél is, meg az időseknél sem mindig az idősek generálják a krízis helyzetüket, hanem általában a társadalom.
Akárkivel, akármikor előfordulhat egy ilyen krízis helyzet, vagy egy olyan helyzetbe kerül, hogy valami szakemberhez kell fordulni.
Lehet egy olyan trauma, amelyik évekre valahogy kibillenti őt abból a gondolkodásból, abból a viselkedésből, amelyben korábban sikeres volt.
Hát és ugye mindenkinek más és más a tűrés szintje, a stressz tűrés, a probléma tűrés szintje, ami szerintem nagyon meghatározó lehet egy bajos dolog esetén, hogy tud vele megküzdeni.
Illetve, hogy milyen család veszi körül, mert az egy nagy erőt tud adni. Igen,
igen, elhangzott, hogy a család vissza is tud húzni, és erőt is tud adni.
Igen, így van.
Végül is a család a legfontosabb referenciacsoport. Kicsi korunkban, óvodáskorig a család a minta, ahol a nyelvtől kezdve a viselkedésig mindent megtanulunk. Később ez változik, erre mondta múlt héten István azt, hogy kamaszkorban elszakad a cérna. Én meg hozzátettem, hogy egyéb cérnák viszont kialakulnak. Tehát új referenciacsoportok alakulnak ki, de a család akkor is a legfontosabb, vagy a legfontosabbak egyike.
Krízishelyzetek őrangyalai, a szociális munkások. Ez az alcíme a Szia tanár úr mai adásának, amelynek első részében a beszélgető társaim dr. Varga István PhD fokozatú egyetemi adjunktus és végzős szociális munkaszakos tanítványai Dobos Zoltán, Mercel Ildikó, Pécsiné Domján Anikó, Szűcs Mónika, Tatárné Tóth Gabriella és Timli Klaudia.
Erről mit gondoltok, hogy a szociális munkás az egy speciális coach?
Igen, tehát ha már csak meghallgat és odafigyel, már azt tud egy lökést adni. Tehát nekem is volt egy ilyen tapasztalatom, hogy fiatal hölgy jött be, teljesen elkeseredve, csak egy települési támogatásos papírt akart kitöltetni, amit megbeszélt az önkormányzatnál. Majd elkezdtünk beszélgetni a papír kitöltése közben, és akkor elmondta, hogy ő most munkát keres, hogy nem régen költözött haza, és egyedül neveli a kislányát, és milyen rossz anyagi helyzetben van, sehol nem talál munkahelyet, és akkor már el is sírta magát, és nem tud az óvodába beküldeni Mikulásra csomagot, meg karácsonyra, és akkor ott elkezdtünk beszélgetni, én végighallgattam minden problémáját, talán ha 3-4 mondatot mondtam neki, hogy mit csináljon, hova menjen, hova adjon bejelentkezést, mivel próbálkozzon, tehát csak pozitív megerősítést próbáltam neki adni, és megvittünk neki adományt, játékadományt, ruhaadományt, és teljesen füligérő szájjal több boldogan fogadta, és akkor visszajött egy vagy, ja közben a kislányát pszichológushoz is beírtuk, mert ő is annyira rossz lelki állapotban volt az elvállás, meg a bántalmazó kapcsolatból menekülés miatt, és 2 hét után jött be füligérő szájjal az anyuka, hogy sikerült munkát találnia, teljesen jól érzi magát, és úgy néz ki, hogy ez hosszú távú munka lesz, és csak ennyi kellett, hogy meghallgatni, és odafigyelni, és 2 kérdezni. Tehát ezek ilyen nagyon furcsa szituációk, amit az ember nem tudja, hogy most akkor ez hogyan is állt össze.
Furcsa sikeresnek lenni.
Igen, ugye? Igen.
De ez a coach dolog, ez relatíve új keletű dolog, nem? És mi van, hogyha a coach a diploma nélküli szociális munkás? Lényegében ezt csinálja, segít kivezetni az embereket abból a helyzetből, amiben éppen kerültek. Nem feltétlenül értek egyet mindenkinek a coaching stílusával, de...
Miten jártál coachhoz?
Nem jártam, de vannak ezek az önjelölt coachok, akik elvégeznek 1-2 OK és tanfolyamot.
Minden szakterületnek vannak sarlatánjai is.
Igen.
Az igazi coach profi módon végül is ezt csinálja.
Hát
úgy tud valakit meghallgatni, hogy az illető saját magának megfogalmazza végül is,
hogy szeretne,
mi a problémája és mit szeretne.
Jó, csak ahhoz
de
hát,
hogyha a szociális munka volt
előtt, de és a coach lett utána. Ez nagyon ritka egy ilyen történet, tényleg. Tehát a 2 év alatt, amióta én ott vagyok a családsegítő szolgálatnál, ezt az egyet tudom így mondani, hogy elsőre így sikerült. Tehát ez nem olyan sűrű.
De erről kéne, hogy szóljon igazából. Szerintem a szocmunka nem csak arról, hogy megmondjuk az okosságot, hogy mit kéne csinálni, hanem segítünk is ebben a folyamatban. Tehát igazából tényleg az, amit te is mondtál, hogy kézzelfogható, tehát hogy oda vitted neki, nem tudom, pelenka, vagy nem tudom, miről volt szó, ruhaadományról, tehát igazából, vagy megész csak egy önéletrajzot, mert nem tudja megírni, mert nincs mondjuk laptopja, vagy nyomtatója, és beadja egy munkahelyre, és lesz munkája, tehát ez is már egy kézzelfogható valami. Tehát igazából szerintem ez itt a fontos, hogy ezeket az erőforrásokat össze tudjuk kapcsolni.
Ez a képességtétel, ugye?
Igen.
Képességtétel, igen, ezt a kifejezést sokszor hallottam már tőletek.
Claudia?
Csak azt akartam mondani, hogy ugye ez a hölgy, tehát itt volt az, hogy csak átmeneti ez a krízis helyzet.
Igen.
Tehát előtte azért neki volt állása, őt lényegesen könnyebb visszaterelni arra az útra, ahonnan elindult, semmint valaki olyan nagyon...
Ez teljesen világos. És itt volt még egy tényező. Én tanárként nagyon gyakran beszélek az önmagukat beteljesítő jóslatokról. Valaki bejön vizsgázni, lehet, hogy nagyon csúnyán fog hangzani, amit most mondok, belépett az ajtón, még nem is köszöntünk egymásnak, és nagyjából már tudom, hogy sikerülni fog-e a vizsgája. A testtartásából látszik, hogy sikerre vagy kudarcra számít, és kőkeményen beigazolja a saját jóslatát. Aszerint fog viselkedni. Meglepne, ha azt mondtátok, hogy nem találkoztok ezzel a jelenséggel.
Nekem volt egy osztálytársnőm a szociális kép, volt egy osztálytársnőm a szociális képzésen anno, és egyetlen egy tételt nem tudott, és ment be, és teljes rágörcsöt az egy tétel. Ne azra gondoljál, mert ki fogod húzni, és kihúzta, és nem hittük el, és kihúzta azt a tételt. És hát pótétellel átment végül szegényként, de teljes kétségbe volt esve. Szóval tényleg van ilyen az életben, és én szerintem nekünk is hinni kell abba, hogy pozitívra forduljanak a dolgok.
Az ilyen misztikus egybeesésekben én nem igen hiszek, de abban igen, hogyha valaki egy állásinterjúra úgy megy be, hogy tudja, hogy őt föl fogják venni, vagy úgy megy be, hogy bocsánat, hogy élek, hát ez sugárzik belőle, és munkatársak egyikünk se venne föl olyant, aki úgy jön be, hogy bocsánat, hogy élek.
Pontosan.
Hát a pozitív gondolkodás azért ez valamilyen szinten, most nem az, hogy bizonyított, de ezzel elég sokan foglalkoznak, hogy ha valaki úgy gondolkozik, akkor úgy is fog történni. Tehát, hogyha valaki először beteg lesz, előbb-utóbb biztos beteg lesz.
Nekem az
de hogyha nem úgy megy oda vizsgázni, akkor is megcsinálom, akkor sikerül.
Igen, igen. Mert nincs olyan vizsgázó, aki egyszer se bakizna. Na most, aki arra készül, hogy sikerülni fog, az lazán folytatja. Aki arra készül, hogy úgy is megbukom, az meg azt mondja magába, hogy na, kezdődnek a bajok. És a következő pillanatban még jobban izgul, és még nagyobb hibát fog csinálni. Nekem egyébként az a véleményem, hogy az agykontrolltól kezdve a vonzás törvénye címén terjesztett elméletig, vagy módszerig, tulajdonképpen mindegyik arról szól, hogy gyárts magadnak pozitív, önmagukat beteljesítő jóslatokat.
Én visszakanyarodnék a Gabihoz, mert ugye a Claudia azt mondta, hogy azért lehetett rajta segíteni azon az ügyfélen, mert neki volt egy pozitív előélete. Na igen, de ha nincs beavatkozás, nincs egy segítő beavatkozás, akkor lehet, hogy tovább csúszott volna.
Igen, ha mondjuk én csak épp olyan állapotban vagyok, hogy gyorsan segítek kitölteni, mert még hárman kívül várnak egyéb más segítségre, vagy sietni kell valahova, lehet, hogy nem kezdek el vele részletesen úgy megbeszélni mindent, és akkor nincs meg az a lökés, vagy nem hallgatom meg, nem figyelek rá eléggé, tehát ilyen apró dolgok is tudják befolyásolni.
Én nem is erre gondoltam, hanem hogy lehet, hogy el sem egy segítséget kérni. Csak otthon ül, vagy inni kezd, vagy nem igen. tudom én mit csinálni, és nem találkozik szakemberrel.
Ez így van, tehát ha ő be se jött volna, mert hanem önmagától kitölt és leadja ezt a papírt, akkor sehova nem jutott volna, elképzelhető.
Én még annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy én azt is nagyon fontosnak tartom, hogy egy krízis helyzetben, vagy egy állapotban mikor tudunk mi úgymond beavatkozni, és mikor tudunk segíteni. Mert ha egy ilyen pillanatnyi megtorpanás van, és te ott tudsz lenni, és ezt a megtorpanáson át tudod segíteni a klienst abban a pillanatban, ott jó sikert érünk el. De ha már valaki évekig ebben az állapotban van, és akkor kerül egy szociális munkás, vagy egy szakember közelébe, és akkor próbálunk meg neki segíteni, ott már nagyon sok idő eltelt egy ilyen langyos időszakba, úgymond, és onnét már nehezebb a klienst kisegíteni. Tehát, ez hogy egy mély kátyúból, egy hosszantartó mély kátyúból sokkal nehezebb.
Hát ilyenkor vesz elő egy képzett szakember egy másik varázslatot a tarsójából. Mert ugye a magyarországi munka az nagyon egyéni esetkezelés központú, ezt én a saját praxisomból is tudom. Viszont miért ne lehetne valamiféle csoportot szervezni azonos problémájú embereknek? Persze tudom, hogy a magyarországi gyakorlat ezt nem teszi lehetővé, mert annyi ügyfél után kell menni, hogy nincs egy olyan nap, amikor te nyugodtan felkészüljél, és 10 embernek vagy 15 embernek, aki mondjuk munkanélküliséggel küzd, bár az manapság nem nagyon probléma, de mondjuk a fogyatékosoknál lehet, vagy szenvedélybetegeknél, akik mondjuk beleragadtak egy ilyen helyzetbe, és lehet, hogy egy ilyen csoport ki tudna ebből emelni őket.
Ezt nálunk szokták csinálni, tehát szenvedélybetegeknél szokták csinálni a csoportterápiát, és elég jó eredménnyel szokták ezeket.
Miből áll egy ilyen csoportterápia?
Hát általában szenvedélybetegeknél vannak bent. Én a saját otthonomról tudok beszélni, hogy otthon, tehát én egy szenvedélybeteg otthonban dolgoztam, ahol már leszokott alkoholisták, illetve drogosokkal foglalkoztunk. Különféle csoportterápiák voltak, tehát volt zeneterápia, akkor kézműves foglalkozások. Tehát mindenkinek megvolt az a témakör, felolvasás. Tehát mindegyik lakó be tudott kapcsolódni egy közeli csoportba. Kisfő volt, tehát nem voltak ilyen nagyfős, 5, max. 10 fővel dolgoztak a kolléganők. És akkor ott a kézműves foglalkozások által, ahogy bevontuk őket, feloldottak a problémákat, elmesélték, rájöttek arra, hogy például nem egyedül vannak a problémákkal.
És miért kell ehhez a zene, meg a felolvasás, meg a kézműves foglalkozás?
Hogy eltereljük, hogy feloldjuk a feszültséget, mert nem mindenki nyílt, és nem mindenki vállalja fel, hogy igen, ő az, ami.
Magyarán, ha összehívnál egy csoportot, és azt mondanád, hogy na most beszélgessünk a betegségekről, akkor nagy csönd volna. Nagy. Ezzel szemben elkezdődik egy közös zenehallgatás, igen, vagy bármi tevékenység, és akkor közben megindul, igen, egy beszélgetés, és ennek a beszélgetésnek az a hatása, hogy ő benne is tudatosodik, hogy mi a problémája, rájön arra, hogy ez a probléma kezelhető, nem egyedül van, másoknak is van ilyen, és túl tudnak lépni rajta, igen, mert nyilván nem azonos szinten vannak, akik a csoportban együtt vannak.
Igen.
Igen. Akkor értem, hogy mi ennek az értelme. Tehát itt nem arról van szó, hogy zenével szórakoztatjátok, nem, őket, hanem ez egy pszichológiai, igen, fogás, ha szabad így mondanom. Egy módszer arra, hogy valaki megfogalmazzon és elmondjon olyasmit, amit eddig önmaga előtt sem mondott el.
Igen, és felvállalja saját magát.
És felvállalja, mert így kezdődik. Igen, ezt sok helyen hallom, hogy a probléma megoldása ott kezdődik, hogy vegye észre, hogy probléma van, és mi, igen, az a probléma.
És az az igazság, hogy ez sok helyen lehet. Tehát ez nem csak szenvedélybetegeknél szokták használni, hanem például vannak ilyen, hogy gyászfeldolgozó csoportok. Akkor
gyászfeldolgozó
csoportoknál.
Hát értem, értem.
A csoport technika oktatása során úgy is oktattak minket, én legalábbis úgy emlékszem, hogy úgy kell elkezdeni egy csoportot, hogy próbáljuk feloldani ezt a kezdő feszültséget, ami egy csoport összeülésekor az idegen, ugye nem feltétlen egymást ismerő emberek között van. Tehát olyan feladatokkal kezdjük el a csoportot, ami egy kicsit oldja azt a csoportot.
Ez egy jégtörő feladat.
Igen, ez egy jégtörő csoport.
Jégtörő feladat, ez jól hangzik.
Feladatok.
Azt mondod, hogy ilyeneket is tanultatok. Én most meg vagyok lepődve, szerint kifejezetten hozzátartozik a szociális munkás képzéshez, ez
hát
is, hogy
igen,
csoportokat, hogy
én jártam mestervezető képzésre, most nem régiben is ott is tanultuk, de szociális munkán is tanultuk, tehát nekem nem volt teljesen.
Egyáltalán mit tanul valaki ahhoz, hogy szociális munkás legyen?
Tanulunk jogot.
Jogot.
Szóval pszichológiát.
Hát ne arra vigyatok, de ne a joggal kezdjétek, hanem a szociális munka elméleteivel.
Szociális munka
elméleteivel.
Igen, szociális munka elméletével.
Gyakorlata.
És gyakorlatával.
Szociálpolitika.
A jog, én azért kezdem még a joggal, mert én ezzel nagyon meg tudom lepni az embereket, amikor azt mondom, hogy szociális munkás vagyok, és sűrűn megkapom ezt a kérdést, és akkor te ott mit tanulsz? És elkezdem sorolni, hogy jogot, pszichológiát éveken
keresztül.
Ezzel akarod kivívni a tekintélyt.
Kommunikációt.
Ez tény, nincsenek vele tisztában, hogy én mondjuk itt, vagy mennyi kettő éven keresztül pszichológiát tanulok.
És keményen.
És keményen.
Hát igen,
mert... Jól tudom, szigorlat is van belőle, meg jogban
is. A bíjés rendszerben már nincsen szigorlat.
De eddig volt.
De volt. Nekem még lehet kell a nappalin, de már nincs.
Na mindenhez kell igazából érteni. Tehát aki belekerül, hogy ebbe dolgozik, ebbe a szakmába, az rá... az végül is hasznosítani tudja ezt, mert
és tényleg, még inkább rájön, hogy még annál is több mindenhez kéne érteni, amit itt tanulunk, mert mindentől várunk
el az égben. Kell egy kicsikét pszichológusnak lenni, kell egy kicsit pedagógusnak lenni,
kell egy kicsit pénzügyesnek
lenni, kell egy kicsit
jogásznak,
pedagógusnak. Azért nem egy egyszerű egy szakma.
Nagyon összerű.
Ő világos. Az az eddigiekből is kiderült, hogy ha megjelenik egy kliens, annak nem csak egyféle problémája van, még akkor sem, ha egy problémával jön, akár csak egy űrlap kitöltésével.
Igen. Igen.
És tulajdonképpen, ha semmi egyéb segítséget nem kap, mint azt, hogy kitöltik neki az űrlapot, akkor semmi nem történt. Akkor elmehetett volna az önkormányzatba is, ahol a...
Ahol még úgysem hallgatják meg.
Önkormányzat a válogatja.
Igen.
Igen. Visszatérve a terápiára, ez egy külön, tehát a szociális, amit most mi tanulunk, ez az alap. Tehát ez a szociális munka alap. Mi erre még mesterkurzusokat végezhetünk.
A mesterszakok.
Meg mesterszakokat, külön lehetünk például terapeuták is, illetve meg. Tehát a külön, tehát erre mi még szakosodni fogunk.
Akár mediátor is lehetünk.
Tehát valahogy úgy kéne elképzelnem a dolgot, hogy van egy alapszak,
igen,
ahol tulajdonképpen minden szükséges terület felbukkan a tantárgyak, igen, között, de aki ezt elvégezte, az egy-egy speciális segítő területre még szakosodhat.
Igen.
Én amennyire szeretne.
Igen. Amennyire szakosodhat.
Igen. Mi is szakosodunk pillanatnyilag. Tehát mi ugye a gyermekvédelem...
De attól függetlenül általános szociális, igen, munkás leszel.
Igen, csak azt várom, ezt a gyermekvédelmet veszünk részletesebben.
Tehát ez a csoport, amelyikkel most beszélgetek, specializációként a gyermekvédelmet,
igen,
tanulja.
Igen.
És mindenki választhat valamilyen specializációt.
Utána a későbbiekben akar
tovább tanulni.
Én például terapeuta szeretnék lenni.
Hát akkor kérdezzünk meg valakit, aki nagyon magas szinten terapeuta. Megkértem Rádió Bécsbeli kedves munkatársamat, Vályi Gábor pszichológust, hogy mondja el a véleményét ő is erről a témáról. Gábor, ha most ott lennél azokkal a szociális munkás hallgatókkal, akikkel beszélgettem.
Igen.
Egy héttel korábban nappali szakosokkal, akik 21-22 évesek, igen, és a gyakorlatukon kívül még nincs tapasztalatuk, egy héttel később pedig levelező hallgatókkal voltam, akiknek a többsége ezen a területen dolgozik, ki itt, ki ott. Hadd kérdezzek meg, ha most volna 5 perc lehetőséget, hogy valamilyen tanácsot adj nekik az életre. Mondjuk, hogy búcsúztatod őket a diplomájuk átvétele után. Mit mondanál nekik?
Egymással tartsák a formális és informális kapcsolatot folyamatosan. Egymásnak adjanak információkat. Mindegy, hogy személyesen, vagy különböző internetes, tehát online formában, mert a legtöbb szociális munkás, aki intézményben dolgozik, az is arról panaszkodik, hogy egyedül van. Az esetével, a kliensével egyedül van.
A tanácsod arról szól, hogy akik hasonló területen dolgoznak, tartsák a kapcsolatot, vagy egyáltalán minden szociális munkás tartsa a kapcsolatot?
Minden szociális munkás. Hát nyilván itt most nem a tengerről beszélek. Én általában azt gondolom, hogy az a nagyon jó, hogyha a segítő szakmákban, és én a segítő szakmát spirálisan képzelem, de ezt most nem fogom kifejteni, de tehát az egészségügyben, pedagógiában, szociális területen dolgozóknak kell saját repertoárjukat másokkal folyamatosan megosztani. Amit szakszóval peer szupervíziónak nevezünk, tehát nem kell ahhoz mindig egy vezető, egy szakember, ahhoz ez nem kell más, csak kérlek, hallgass meg engem, kezdetű.
Peer szupervízió, társ szupervízió, ketten egymásnak segítsenek, pusztán az, hogy valaki nincs benne az adott helyzetben,
igen,
nagyobb rálátást, igen, ad. Így van a szociális munkás a klienssel szemben, illetve a szociális munkás kollégák egymással kapcsolatban.
Igen.
Hoppá, véletlenül azt mondtam, hogy a klienssel szemben, ez nyelvbotlás volt.
Igen.
Tehát azt mondod, hogy függetlenül attól, hogy az egyik szenvedélybetegekkel dolgozik, a másik egy kórházban, harmadik egy iskolában, negyedik az utcán, az ötödik a gyermekjóléti szolgálatban, kölcsönösen jót tesznek egymásnak a tapasztalatai, mert ha a napi konkrétumaiban különbözik is, de a lényegében ugyanaz.
Igen, és ezt még, ha csak szociális munkásokra vetítjük, akkor igen, de én annak vagyok a híve, hogy minél kevésbé legyen még egy ilyen széles spektrumú szakma is, mint a szociális munkás szakma, kvázi ne belterjesedhessen, ezért más szakmák, segítő szakmák képviselőt is be kell tenni, mert ugyanazzal a klienssel vagy klienscsoporttal dolgozik a házi orvos, a védőnő, a gyógytornász, a pedagógus, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát ha most nagyon csúnyán akarok fogalmazni, mindenkinek, akiket itt felsoroltam, ezt a 4-5 szakmát, ugyanaz az alanya, ugyanarra akar hatni.
Miért mondod, hogy ez csúnya fogalmazás?
Hát azért, mert ugye ez olyan, mint ha azt mondanánk, hogy ugyanazt az egy munkadarabot 88-féleképpen akarják megmunkálni, és mindenki a saját nézőpontjából akarja, mert bemegy ez a kliens, akinek szociális problémái vannak, lásd a gyerekével, gyerekjóléti szolgálaton keresztül vesz igénybe szolgáltatást, bemegy az iskolába, és az iskolában egészen mást fog hallani a pedagógustól, egészen mást fog hallani a védőnőtől, egészen mást fog hallani, nem tudom én, a körzeti orvostól, és itt tovább a házi gyerekorvostól, és akkor az az egy szem kliens azt mondja, hogy és akkor én most mit csináljak? Most melyik ujjamat harapjam?
De hát ez semmiben nem különbözik attól, mint amikor elmegyek az orvoshoz, és ő elküld 4 szakvizsgálatra, és mind a 4 mást mond.
Igen?
Majd utána visszamegyek az orvosomhoz, aki ezt a 4-et integrálva ad nekem egy általánosabb tanácsot.
Helyes. Tehát akkor te attól vagy felnőtt, hogy választottál egy valakit, ez az alapvető keze orvosod. Tehát arra kell szocializálni például a szociális munkásnak az ő kliensét, hogy ő kvázi válasszon a lehetőségből, az alternatívából. Tudjon választani, hogy most kihez igazodom.
Hogy most ki az, aki az ő számára összefoglalja azt a tucatnyi vagy annál is több hatást?
Igen, igen, mert a védőnő azt mondja, hogy tessék levegőre vinni sokat a gyereket, tessék sokat. A pedagógus azt mondja, hogy tessék vele már gyakoroltatni. A gyógytornász meg azt mondja, hogy ezt tessék vele naponta. A szociális munkás meg azt mondja, hogy de tessék már úgyis olyan munkát is vállalni, hogy legyen már pénz az adósság kifizetésére, vagy jusson idő, hogy a gyereknek tudjon valamilyen érzelmi kötődést nyújtani.
És a klienstől nem várható el, hogy ezt a mozaikot ő rakja össze.
Nem.
Mert mindenkinek igaza van, és mindenkinek jobban igaza van, mint a többinek.
Igen, mert mindenki csak periszkópon keresztül látja a saját világát.
Elvileg a szociális munkás kéne, hogy az legyen, aki, igen, ezt összefoglalja, mert ő a kliens egész életét megismeri, minden körülményét és minden lehetőségét.
Így van, pontosan, így van.
Lehet ez egy beszélgetésben jó végszó?
Ez a legjobb végszó, én azt gondolom.
Akkor mindjárt. Gábor, nagyon köszönöm.
Én köszönöm szépen.
Az elmúlt órában a Rádió Bézs Szia Tanár Úr című gondolkodó megoldáskereső műsora jelentkezett, amelyik páratlan heteken szerdán 15 órakor olyan témákról szól, amelyek bármelyikünket érinthetnek, és amelyekkel kapcsolatban hol sajnos, hol szerencsére a legtöbbünknek nincs személyes tapasztalata. A mai műsor alcíme ez volt, Krízis helyzetek őrangyalai, a szociális munkások. Köszönöm a nyílt válaszokat, a kellemes beszélgetést a vendégeimnek, dr. Varga István PhD fokozatú egyetemi adjunktusnak és végző szociális munkaszakos tanítványainak,
Dobos Zoltánnak, Mercel Ildikónak, Pécsiné Domján Anikónak, Szűcs Mónikának, Tatárnék Tóth Gabriellának és Timli Klaudiának, továbbá Vályi Gábor pszichológusnak. Nagy érdeklődéssel várjuk a rádió Facebook oldalára érkező hozzászólásokat. További szép napot kívánok!